Jó estét kívánok, ez az M2 híradója, benne Külés Belföldi hírek, gazdaság és sport.
Jó estét kívánok.
Kezdjük a legfontosabb hírekkel röviden. Eltemették Kozmát, Sztojka Iván tagadja, hogy részt vett a veszprémi kézilabdázók elleni támadásban. Lakóházra zuhant egy repülőgép Amerikában, a 48 utas és a ház egyik lakója is meghalt. Hazaért az ukrán legénység, a tengerészeket hónapokig tartották fogva kalózok Szomáliában.
Négy város pályázik a 2016-os nyári olimpia megrendezésére.
Tagadja Sztojka Iván, hogy köze lenne a veszprémi kézilabdázók megtámadásához. A rendőröknek mondta ezt, miután feladta magát. A meggyilkolt Marian Kozmát ma búcsúztatták Bukarestben. Több mint ezren voltak a ravatalánál.
Síró szülei kísérték a koporsót szállító autót, és több mint ezer barát, csapattárs, drukker. A gyászolók a családi háztól indultak, és először a bukaresti Dinamo székházához mentek. Hosszú taps fogadta a gyászmenetet. A koporsót Kozma korábbi csapattársai vitték be az épületbe. Órákig álltak sorban az emberek, hogy bejussanak a ravatalhoz. Annyi koszorú gyűlt össze, hogy kamionnal kellett kivinni a temetőbe.
Gyerekek, útlevél mindenkinél van.
A magyar csapattársak hajnalban indultak Veszprémből, és Pápáról külön géppel repültek Bukarestbe. A gépen ültek a csapat legnagyobb ellenfelének, a PIK Szegednek a játékosai is. A magyar játékosokat is tapsiarral fogadták a gyászolók. Itthon is emlékeztek Kozmára. A temetéssel egy időben a szegedi csarnoknál is, és a gyilkosság helyszínén is többen gyertyát gyújtottak.
Azért is most egy óra előtt hoztam ki a gyertyát, tegnap is tettünk egyet.
Tegnap több száz egyetemista emlékezett a sportolóra, vasárnap a meccs előtt pedig a szurkolók szerveznek sétát a meggyilkolt Marian Kozma tiszteletére.
A veszprémi kézilabdázók megtámadásával gyanúsított, még szökésben lévő Sztojka Iván ügyvédjével együtt jelentkezett a veszprémi rendőrségen. Több mint 5 órán keresztül tartott a kihallgatása. Sztojka Iván tagadta, hogy részt vett volna a támadásban. Az Ausztriában elfogott Rafael Sándort és Németh Győzőt is ma hallgatták meg Grazban, de részleteket nem közöltek.
Éjfél előtt néhány perccel lépett be Sztojka Iván és ügyvédje a veszprémi rendőrség épületébe. A kézilabdások elleni támadás harmadik gyanúsítottja 6 nap bujkálás után családján keresztül üzent egy ügyvédnek, hogy feladná magát. A jogi képviselő szerint a több órás kihallgatáson Sztojka Iván minden kérdésre válaszolt. Nem tagadta, hogy vasárnap hajnalban ott volt a veszprémi szórakozóhelyen, de a rendőröknek azt mondta, sem a késelésben, sem a verekedésben nem vett részt. Sztojka azt vallotta, nem is látta, hogy mi történt.
Egyrésztről ugye nem akart nagyon bujkálni, hiszen ez egy elég macerás dolog, másrésztről pedig mindenképpen szerette volna tisztázni magát a terhére rótt bűncselekmények gyanúsítása alól.
Ez egyelőre nem sikerült. A rendőrök kezdeményezték előzetes letartóztatását. A nyomozók nem őt gyanúsítják Marian Kozma leszúrásával, de a gyanú szerint a többi késelésben és a verekedésben is ő is aktívan részt vett.
Őt is emberölés büntette elkövetésével gyanúsították meg a munkatársaim, amit társtettesként követett el.
Sem a rendőrség, sem Sztojka Iván ügyvédje nem árult el, hogy a férfi hol és miért bujkált az elmúlt napokban. Drescher Ivor azt mondta, bár többen Fehérváron látták, nem járt ott, senkivel nem tartotta a kapcsolatot, egyedül Enyingen élő családtagjainak írt. A városban most nyugalom van, igaz a rendre, a szokásosnál több rendőr vigyáz. Jelenleg 3 gyanúsítottja van az ügynek, de a rendőrök további tanúkat hallgatnak meg, és a videófelvételeket is még elemzik, ezért nem tartják kizártnak, hogy az elkövetkező hetekben újabb lehetséges elkövetők kerülnek a látókörükbe. A híradót Veszprémből Nemes Tamás tudósította.
Különleges rendőri biztosítás mellett érkezett Magyarországra József Rohács, akinek a gyanú szerint több magyarországi merénylethez is köze lehet. A szlovák férfi egy igazoltatáskor bukott le Prágában. A cseh hatóságok most adták ki Magyarországnak.
Állig felfegyverzett kommandósok kísérték József Rohácsot a rendőrség gyorskocsi utcai épületébe. 3 autóval érkeztek. A középsőben ült a szlovák férfi, a kocsit a rendőrök teljesen körbevették. Azt viszont nem lehet tudni, hogy Rohács pontosan mikor érkezett meg Budapestre. Csak annyi biztos, hogy repülővel hozták Prágából. Lehet, hogy a malév menetrend szerinti járatával, de lehet, hogy ezzel a cseh géppel. Egyiket sem várták rendőrök, így valószínű, hogy civil ruhás nyomozók hozták le a fedélzetről. József Rohács most így néz ki, korábban pedig így. Évekig bujkált a Cseh-fővárosban, tavaly ősszel egy közúti ellenőrzésen bukott le. A magyar rendőrség azonnal kérte a kiadatását. A gyanú szerint ugyanis köze lehet az 1998-as Aranykéz utcai merénylethez, amelyben 4-en haltak meg, és az szintén 98-as budapesti robbantás sorozathoz is. Akkor néhány hónapon belül a Fidesz és a Kisgazdapárt székházánál, Torgyán József és Szája József lakásánál is bombák robbantak. A magyar rendőrség hivatalosan egyelőre egy 1997-es emberölési kísérlettel gyanúsítja. Ő tehetett bombát egy magyar vállalkozó autója alá, az végül nem robbant fel. Rohács ügyvédje azt mondta, a szlovák férfi tagadja a vádat.
Örül, hogy megérkezett, mert hogy legalább halad az eljárás, és mindenképpen szeretné magát tisztázni. Hangsúlyozta azt, hogy ártatlan és nem követett el bűncselekményt.
József Rohács előzetes letartóztatását szombat délután rendelhetik el. A férfi addig a budapesti Gyorskocsi utcai fogdában maradt.
Valószínűleg megtalálták a decemberben Budapestről eltűnt francia diáklány holttestét Csepelen a Dunában. Tegnap este hajósok értesítették a vízirendőröket, hogy egy holttestet találtak a folyóban. Azt, hogy valóban Ofelit találták meg, csak a DNS vizsgálat igazolhatja.
Tucatnyi rendőr helyszínelteste a csepeli kikötőben. Női holttestet találtak a Dunában, a parttól nem messze. Valahol itt. A rendőrök szerint valószínűleg az eltűnt francia diáklányt, Ophélie Bretnachét találták meg.
A ruházata, illetve testalkata alapján nagy valószínűséggel arra következtetünk, hogy a decemberben eltűnt francia diáklányról van szó, azonban ezt teljes bizonyossággal majd csak a DNS szakértői vizsgálat megérkezése után tudjuk kijelenteni.
Még éjszaka megvizsgálta egy igazságügyi orvos szakértő, vízbe fulladt, külsérelmi nyomok nem voltak rajta. Vagyis, ha tényleg Ophélie testét találták meg, akkor lehet, hogy beleesett, vagy beleugrott a Dunába. Ő, Ophélie, 2 hónapja keresi a rendőrség. A Lánchídnál látták utoljára, december 4-én. Egy szórakozó helyről ment haza, útvonalát több térfigyelő kamera is rögzítette. Ő sétál a belvárosi Dohány utcában, aztán a Madács térnél. Az utolsó képek a Lánchíd pesti oldalán készültek róla, itt találták meg a táskáját is. Nem hiszem, hogy a lányom öngyilkos lett, hiszen tele volt tervekkel. Ezt mondta Ophélie édesapja még akkor, amikor eltűnt a lány. Ezután Párizsban és itthon is tüntettek. Így akarták felhívni a figyelmet a lány eltűnésére, és arra, hogy folytatni kell a nyomozást. A hírre, hogy talán Ophélie-t találták meg, ma 4 nyomozó érkezett Budapestre, Párizsból. Még keresik a francia diáklányt, vagyis a rendőrség nem zárta le a nyomozást. Azt mondják, amíg nincs meg a DNS vizsgálat, eltűntként kezelik Ophélie-t. A híradót Csorba Viktória tudósította.
Lakóházra zuhant egy repülőgép az amerikai Buffalo egyik külvárosában. A belföldi járaton 48-an utaztak, senki nem élte túl a szerencsétlenséget. A ház egyik lakója is meghalt. Azt még nem tudni, hogy a rossz idő vagy műszaki hiba okozta-e a balesetet.
Egy környékbeli férfi készítette ezt a videót alig fél órával a becsapódás után. A felvételen döbbent helyiek nézik az égő roncsot, közben egymás után érkeznek a tűzoltók. Az amerikai kisgép Buffalo külvárosára, egy lakóházra zuhant. Ahogy kigyulladt, az épület is lángra lobbant. A roncsok több órával a baleset után is égtek. A környéket lezárták, a legközelebbi házakból kiköltöztették a lakókat. A szobámból láttam, hogy egy gép nagyon alacsonyan száll, aztán már csak a csattanást hallottam. Az ég volt narancs színű lett a lángoktól. A szüleimmel kirohantunk, hogy megnézzük, mi történt. Mesélte ez a fiú. Ennek a férfinek a nővére volt a gépen. Azt mondja, a rádióban hallotta, hogy leduhant egy repülő. Azonnal felhívta a repteret, hogy a testvére gépen leszállt-e már. Így tudta meg a borzalmas hír. A gép Buffalo-ba tartott, és már csak 10 kilométerre volt a repülőtértől. Ahogy a repülési hatóságok képviselői is mondták, 44 utas és 4 tagú személyzet utazott a fedélzeten. Azt még mindig nem tudják, mi okozhatta a katasztrófát. Annyi biztos, hogy a látási viszonyok rosszak voltak. Hó és havas eső esett.
Kiraboltak egy bankot az Európai Parlament egyik brüsszeli épületében. Egy férfi pisztolyt fogott az alkalmazottakra, majd a megszerzett pénzzel a Nemzetközi Sajtóközpont irányába menekült. A rablás idején éppen egy nemzetközi konferencia volt az épületben, amelyen Mihail Gorbacsov volt szovjet elnök, és II. Albert monakói herceg is részt vett. Megalapítása óta nem volt olyan rossz éve az euróövezetnek, mint tavaly. Éves szinten 1,2%-kal esett vissza a 16 tagú eurozóna gazdasága. Rómában elkezdődött a 7 vezető ipari ország pénzügyminisztereinek és jegybank elnökeinek kétnapos találkozója.
Több ezer kohász vonult fel Rómában, hogy a 7 legnagyobb ipari ország találkozója ellen tiltakozzon. A tüntetők szerint a politikusok rendszeres találkozójának a hétköznapi emberek nem sok eredményét látják. Eddig semmilyen összehangolt tervet nem sikerült kidolgozniuk. Az lesz a vége, hogy minden ország bezárkózik, és kezdetét veszi a totális kereskedelmi háború. Annak pedig a dolgozó emberek fogják meginni a levét, mondja az egyik szakszervezet vezetője. A G7-ek most konkrét intézkedésekre készülnek. A német pénzügyminiszter szerint a jövőben egyetlen pénzügyi termék sem kerülheti el a szabályozást. A Nemzetközi Valuta Alap döntéshozatali rendszerét is szeretnék átalakítani. Közben Brüsszelben nyilvánosságra hozták az eurózóna tavalyi gazdasági adatait. Az övezet fennállása óta a legrosszabb évét zárta. Németország gazdasága több mint 2%-kal esett vissza. Erre az újraegyesítés óta nem volt példa. Az Európai Bizottság szóvivője ma azt mondta, nem meglepő a visszaesés. A testület úgy számol, az év második felére megállhat a lassulás. A március 1-i rendkívüli uniós csúcs témája is az lesz, hogyan könnyítsék meg a hitelhez jutást, hogy felpörgessék a kereskedelmet és a gazdaságot.
Alacsonyabb személyi jövedelemadó kulccsal adózhat a munkavállalók 90%-a a miniszterelnök tervezete szerint. Emellett azt is tervezik, hogy a munkáltatók társadalombiztosítási terheit az Európában alacsonynak számító cseh és szlovák szint alá csökkentik, hogy növeljék a versenyképességet. A miniszterelnök hétfőn jelenti be új adócsomagját.
A mostani helyzetben sürgős, konkrét intézkedésekre van szükség.
Ezt kérte a magyarországi multicégeket képviselő szervezet vezetője a miniszterelnöktől. Gyurcsány Ferenc erre az utóbbi évek legnagyobb változásait ígérte, köztük azt, hogy a munkáltatói TB terheket a cseh és a szlovák szint alá csökkentik. A kormány a társasági adó szintjén nem változtat, és azt tervezi, hogy a munkavállalók 90%-a alacsony személyi jövedelemadó kulccsal adózik majd.
Lényegesen csökkenteni kell.
Jelentősen visszafognák az állami kiadásokat.
Olyan programot állítunk össze, amely 2010-11-re a mainál 1-2 százalék ponttal kisebb költést tesz lehetővé a magyar állam számára. Ezzel egy tartós, egyensúlyközeli és fenntartható pályát biztosít.
Sok a szöveg, kevés az intézkedés.
A Fidesz szerint a tervezett intézkedések nem a gazdaság talpraállítását szolgálják.
Most már jól látható, hogy a 2009-es költségvetésben több mint 400 milliárdos lyuk tátong. 400 milliárd forintos lyuk tátong. A kormány eddig kiszivárgott intézkedései alapján ennek a lyuknak az eltüntetése adóemeléssel fog megtörténni.
Magyarország teljesítette a legrosszabbul a régióban.
A tavalyi utolsó negyedévben. A gazdaság teljesítménye több mint 2%-kal csökkent. Lengyelország például több mint 4%-os növekedést produkált. A megkérdezett szakértő szerint a rossz adat még rosszabbat jelez idénre.
Az év hátra levő részében nagyon jelentős visszaesés, akár 4%-ot meghaladó visszaesés is lehet a gazdasági növekedésnek.
Ez állások megszűnésével, bércsökkenéssel és bedőlt devizahitelekkel jár majd.
303 milliárd forint.
Az OTP-nek nem volt rossz éve. Ennyi adózott nyereséget ért el tavaly. Idénre a válság miatt ennek felét tervezi. A termelő vállalatokat jobban megviseli a válság. A Flectronics újabb 370 alkalmazottjától válik meg a cég megrendeléseinek visszaesése miatt.
Júliustól 80%-ra nő a jelenlegi 60-65-ről a magyar élelmiszerek aránya az itthoni üzletekben. Legalábbis ezt kéri a kormány a tulajdonosoktól. A vállalás betartása önkéntes lesz. A megegyezés megsértésének büntetése az agrárminiszter szerint a nyilvánosság. Gráf József azt mondta, a válság egyedi szabályokat igényel. Minden kormánynak a saját nemzetgazdaságának életben tartása a fontos. Vörös figyelmeztető jelzést adott ki a meteorológiai szolgálat az ország keleti részeire, mert akár 20 cm-es hó is eshet, és hóátfúvásokra is számítani kell. Szabolcsban Hajdú-Bihar és Borsod megyében kamionok és autók akadtak el, és sok baleset is történt a havas csúszós utakon. Késtek a keletre induló és az onnan érkező vonatok is. Ausztráliában őrizetbe vettek egy feltételezett gyújtogatót. A férfit azzal gyanúsítják, hogy ő a felelős az egyik tűzvészért, amelyben legkevesebb 21-en haltak meg. Az ország délkeleti részén, Victoria államban több száz helyen pusztított tűz múlt szombat óta. A hatóságok szerint több esetben is gyújtogatás történt. A halálos áldozatok száma már meghaladja a 200-at. Hazaérkezett Ukrajnába annak a hajónak a legénysége, amelyet hónapokig tartottak fogva kalózok Szomáliában. A múlt héten engedték el őket, a hajó pedig tegnap kötött ki a kenyai Mombasszában. Tankokat szállított, így félő volt, hogy a nehéz fegyvereket különböző szomáliai fegyveres csoportok szerezhetik meg.
Rokonok és barátok várták a hajna legénységét a kijevi reptéren. A kapitányt kivéve mindenki épségben tért vissza, ő szívrohamban halt meg. A tengerészeket majdnem 5 hónapig tartották fogva. Hősöket csináltak belőlünk, pedig egyszerű túszok voltunk. Szégyen, hogy mi felnőtt férfiak képtelenek voltunk megvédeni magunkat, mondta az egyik kiszabadult matróz. A hajó harckocsikat szállított Kenyába. A kalózok 3,2 millió dollár váltságdíjat kaptak. Többet kértek, de az első tisztnek sikerült lealkudnia az összeget. Az egyre gyakoribb kalóztámadások miatt több ország is küldött hadihajókat a szomáliai partokhoz. Az orosz Nagy Péter ma 3 bárkát és 10 kalózt fogott el az Ádeni öbölben.
Több mint 100 kongói civilt öltek meg a ruandai hutu lázadók az elmúlt 3 hétben. A fegyveresek Kongó keleti részén indították bosszú hadjáratukat, miután a két szomszédos ország, a Kongói Demokratikus Köztársaság és Ruanda közös hadműveletet kezdett ellenük. A kongói és a ruandai hadsereg fel akarja számolni a lázadó csoportokat, ugyanis a hutukat okolják a térségben évek óta húzódó konfliktusért. A gazdasági válság hatását ábrázoló fotó nyerte az év sajtófotója címet. Anthony Suo, a Time amerikai fotóriportere készítette a képet, amelyen Robert Cole nyomozó egy lakásban éppen azt ellenőrzi, hogy a kilakoltatásra ítélt család elhagyja-e otthonát. A fotó az Ohio állambeli Clevelandben készült. A 2009-es sajtófotópályázatra csaknem 5600 fényképész küldte be a munkáit. Az idén is ezreket várnak a holnap kezdődő velencei karnevárra. Az olasz városban 10 napra maszkba és jelmezbe bújt ünneplők lepik el az utcákat. Sokan már napokkal korábban megérkeztek, hogy biztosan kapjanak szobát.
A legtöbb turista semmit nem bíz a véletlenre. Ők napokkal a karnevál kezdete előtt beszerezték a maszkokat és a jelmezeket, hogy elkerüljék a sorbanállást. És többen már egy nappal előtte fel is vették jelmezüket. A gazdasági válság azért itt is érezhető. Napi 50, de akár 100 ezer forintnak megfelelő euróba is belekerülhet egy egyedi jelmez kölcsönzése, ráadásul maszk nélkül. Pedig a velencei forgatagban kötelező az állat. Ahogy Oscar Wilde mondta, aki maszkot ölt, igazi énjét tudja adni. Foglalta össze a karnevál lényegét egy tervező. Megvenni csak kevesen tudják a jelmezeket. Egy-egy különlegesebb darabért 1 millió forintnak megfelelő eurót is elkérhetnek. Mostantól 10 napon át egymást érik a színházi előadások, bálok és koncertek a lagúnák városában. Sokan nem is a programok, hanem egyszerűen a hangulat miatt utaznak Velencébe. Ez a legszebb ünnep a világon, mondta egy orosz turista. A karneváli kavalkádra, ahogy az elmúlt években mindig, idén is ezreket várnak a világ minden tájáról.
Sporthírek következnek Török Olivértől.
Köszönöm szépen. Mind a 4 versenyben maradt jelentkező benyújtotta részletes pályázatát a 2016-os nyári olimpia megrendezésére.
Tokió pályázati anyaga, amely mellé gazdasági válság ide, gazdasági válság oda, a másik 3 kandidálás is beérkezett határidőre. Így Chicago, Tokió, Rio de Janeiro és Madrid városa közül kerül majd ki a 2016-os ötkarikás játékok helyszíne. Tokióban már rendeztek olimpiát 1964-ben. Az Egyesült Államokban 3 város is volt már házigazda, Spanyolországban Barcelona adott otthont a játékoknak. Brazília viszont még sosem. A NOB október 2-án dönt a helyszínről.
A Valdízeri Alpesi sívilágbajnokságon az eddigi három férfi számban betlisztek az osztrákok, de óriás műlesiklásban megszületett az első érmük.
Az első arany azonban nem született meg. A főkolompost Carlo Jankának hívják. Svájcból érkezett, és különös ismertető jele, hogy fekszik neki a Valdízeri pálya. Kereken két hónappal ezelőtt ugyanígy győzni tudott ezen a lejtőn, ebben a számban. Most is fantasztikusan sielt, emellett pedig bebizonyította, hogy már 22 évesen zseniális versenyző. Hiába csúszott le utolsóként a pályán, úgy sielt, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne ekkora nyomás alatt versenyezni. Végül 71 százados előnnyel nyerte a szám aranyérmét az olimpiai bajnok Reich, illetve az amerikai Ligeti előtt.
A női kosárlabda NB1-ben a Vasas csatázott a Mizó Péccsel, nem a házigazdák voltak a mérkőzés esélyesei.
Mit várhatott a mérkőzéstől az alavolánt is legyőző Vasas csata?
Hogy a mi szintünkön tudunk-e megfelelő ellenfél lenni a Pécsnek mindjárt a meccs elejétől fogva.
A pécsiek az Avenida elleni Euroliga meccse való felkészülésnek szánták az összecsapást.
Szeretném látni, hogy jól védekezünk, és hogy nagyon sokat mozgunk támadásban.
Kicsit félszeg volt a csata az elején, de aztán Fritz Judit és Manszari Finna szép kosarai megnyugtatták a fehéreket. A Pécs próbált felpörögni, de ez nehezen sikerült. Az első félidő végén mindössze 4 pont volt az előnye, köszönhetően a csata szívósságának. Később persze alaposan nőtt a különbség, a pécsi légiós Matt Zante és Vajda nagyon belejött a dobásba, Iványi pedig a betegségből felépülve igyekezett. Nem borult a papírforma pasarétet, Mizó Pécs Vasas csata 85-55.
Egy héttel a labdarúgó Soproni Liga rajtja előtt megerősödött, vagy inkább felgyorsult a jelenleg második Újpest.
Express vonat, ez Simek Péter Bece neve. A támadó 2003-ban 2 ezüstéremmel a tarsójában távozott a Megyeri útról. A tavaszra kölcsönjátékosként ér vissza.
Mindenképpen szeretnék bizonyítani, de én úgy gondolom, hogy itt nem igazán szavakkal, hanem majd a játékkal lehet igazából bebizonyítani azt, hogy lehet rám mit számítani.
Simek mellett 3 fiatal angol játékossal erősödhetnek a Lilák, Szentes Lázár minden esetre bizakodó.
Az a szándékunk, hogy a lehetőség szerint a maximumot elérjük, ezért nagyon sok mérkőzést játszottunk, nagyon sok helyen megfordultunk, nagyon sok fél ellen játszottunk, minden azt a célt szolgálta, hogy minél jobbak legyünk tavasszal.
Olimpiai bajnokok és vízilabdarangadó vasárnap a Magyar Televízióban, az Eger a Vasassal csap össze délután 3:42-kor.
Szoros a versenyfutás, az alapszakasz második helyéért a vízilabda bajnokságban, de ezzel a 13 forduló után még hibát van, te a Vasas Pakettnek nem kell törődnie. Az Egernek viszont annál inkább, miután a második helyért a Fradival és a Dominóval harcoló gerendás csapat, akár negyedik is lehet a végén, márpedig az együttesek magukkal viszik az alapszakaszban egymás ellen elért eredményt a rájátszásba. A Tetefeger a bajnokságban október végén Budapesten simán kikapott a Vasastól, így hazai medencében pontos lenne a győzelem.
Estéz az, hogy egyszer megvertek sajnos itthon minket, ezt most ki kéne javítani, és akkor följebb lenne zárkózni a tabellán.
A rangadót az M1-en vasárnap délután 3:42-től közvetítjük.
A brit Andy Murray és a horvát Mário Ancsics is bejutott az elődöntőbe a rotterdami férfi keménypályás tenisztornán. Rafael Nadal a vártnál nehezebben került a négy közé.
17 éves és megszorongatja a világ elsőt. Néhány évvel ezelőtt Rafael Nadalról szólt volna ez a mondat, most azonban éppen neki gyűlt meg a baja egy tehetséges tinédzserrel. A világranglistán 478. bolgár Grigor Dimitrov, aki tavaly junior Wimbledoni és US Open címet is szerzett, most élete első ATP tornáján egy szorosan elveszített első szett után játszmát nyert a regnáló világbajnok és friss Ausztrál Open győztes Rafael Nadal ellen. És bár a harmadik szetre elfogyott az ereje, nevét mindenképpen érdemes megjegyeznünk. Grigor Dimitrov, Rafael Nadal, 5-7-6-3-2-6. Az utolsó nyolcad döntőn Joe Wilfried Tsonga Dmitri Tursunovot búcsúztatta 2 játszmában, és jutott a 8 közé Rotterdamban.
Továbbra is remek formában van a címvédő az NHL-ben, a Detroit 6 találkozó óta nem talált legyőzőre.
Továbbra is szárnyal a Red Wings csapata, az NHL 121. játéknapján a Minnesota Wilds bánta, hogy az autógyáriak továbbra vannak a bajnokságban. Igaz, az első harmadban még tartotta magát a Minnesota 1-1-jel, de a másodikban jött a szokásos mindent elsöprő detroiti lendület. 7 perc alatt 3 gólt szereztek a vendégek, mondani sem kell, 2 gólhoz is köze volt már ilyen hosszának. Igaz, most csak előkészített. A harmadik harmadban még ugyan szépítettek a hazaiak, de ez is csak a 4-2-es végeredményhez volt elegendő. Sorozatban így 6. győzelmét szerezte meg a Detroit.
Nagyon későn is várom Önöket sporthírekkel az M1-en, Éva.
Köszönjük. Időjárás jelentéssel folytatjuk, a részleteket Tóth Tamás mondja el.
Jó estét kívánok, kedves nézők! Az időjárás gyakran produkál furcsaságokat, ahogy azt tapasztalhattuk ma is, hiszen keleten, észak-keleten egész nap havazott és helyenként 15-20 cm-nyi friss hó is hullott. Ugyanakkor a Dunántúlon 1-2 órára nap is kisütött, és 2-4 fokot regisztráltak. Ennek a szokatlan időnek pedig az az oka, hogy a szokásoktól eltérően kelet-észak-kelet felől pörgött vissza annak a ciklonnak a felhőrendszere, ami nálunk a havazást okozta. És ez a ciklon, illetve a hozzá kapcsolódó okklúziós front, amit a lila vonal mutat a térképünkön, csak nagyon lassan mozog észak-keleti irányba. A ciklon mögött továbbra is meglehetősen hideg levegő érkezik a Kárpát-medence fölé, ahogy azt mutatja hőmérséklet előrejelzési térképünk is. Az enyhe levegő visszaszorult a Fekete-tenger térségébe, valamint a kontinens nyugati-délnyugati peremére, ahol a korábbi napokban az évszakos átlagnál több fokkal hidegebb időt regisztráltak. Nálunk az előttünk álló éjszakán tehát borongós idő lesz a Kárpát-medence fölött. Újabb havazás főként a középső és a keleti, észak-keleti részeken valószínű. A nyugati tájakon csak kevesebb helyen és elszórt jelleggel várható kisebb havazás, illetve hószálingózás, de az észak-nyugati szél több felé lesz erős, sőt olykor viharos. A ma nappalhoz képest viszont nem sokat süllyed a hőmérséklet, általában 0 és mínusz 4 fok között mérhetnek a hajnali órákban. Holnap napközben is folytatódik a Kárpát-medencében a borongós idő, és újabb havazás továbbra is keleten, észak-keleten, valamint a Kárpát-medence középső részein valószínű. Magyarországon belül a Dunántúlon jóval kevesebb helyen várható havazás, illetve hózápor, de továbbra is erős, sőt időnként viharos lesz az északnyugati szél, ami rontja majd a hőérzetünket. A legkellemesebb idő a délnyugati határszél mentén valószínű, ahol nem lesz ennyire erős a szél. A Dunától keletre még több felé valószínű havazás, de a nap folyamán csökken a csapadékhajlam, észak-keleten helyenként egész nap fagyni fog. A folytatásban lassan távolodnak tőlünk a felhők, illetve elmozdul a ciklon kelet-észak-kelet felé. Vasárnap még a Kárpát-medence keleti részén több felé valószínű havazás, illetve hózápor. Hétfőn már egyre kevesebb helyen valószínűek hózáporok, és a szél is mérséklődik. A 0 fok körül nappalokat egyre hidegebb éjszakák követik. A derült, hóval borított, szélvédett tájakon a hét elején már helyenként mínusz 10 fok alatt lesz a hőmérséklet a hajnali órákban. Kedves nézők, további kellemes estét kívánok Önöknek, viszontlátásra!
Eltemették Kozmát, Sztojka Iván tagadja, hogy részt vett a veszprémi kézilabdázók elleni támadásban. Lakóházra zuhant egy repülőgép Amerikában, a 48 utas és a ház egyik lakója is meghalt. Hazaért az ukrán legénység, a tengerészeket hónapokig tartották fogva kalózok Szomáliában. Itt az M2 mindjárt kezdődik az Államtanácsos című orosz sorozat második része. Hírekkel legközelebb az M1-en, az estében jelentkezünk nem sokkal 10 óra után.
Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Lehetőséget rejt. Önnek akár 1 millió forintot, de millióknak még ennél is többet. Tiszta haszon. Számlával milliókért.
Tudósok megfigyelték, hogy az adózók élnek-e az általunk kínált egyszerű lehetőséggel. Van, aki nem bízott nekünk. Van, aki elfogadja ajánlatunkat, ezért helyette mi készítjük el személyi jövedelemadó bevallását a rendelkezésünkre álló adatok alapján. Egyszerű, könnyebb, gyorsabb, ha megbíz minket nyilatkozatával. Higgye, mi értünk hozzá.
Készült az APEH megbízásából.
Tartsanak velünk, 5 óra 50 perctől a következő témákkal várjuk Önöket. Fájó hát, sajgóderék. A gerincbántalmakról dr. Veres Róbert. Postabankügy lezárva, Princ Gábor. Sztojka Iván feladta magát, Derzsi Péter a nyomozás vezetője. Testvérháború, Tóth Vera és Gabi. A szólás szabadsága, Krizsó Szilvi.
Az egyik ügyfelem már sokkal később azt mondta, hogy minek nekem pszichiáter, itt vagy te. Hogy elképzelhető, hogy ez a fajta tulajdonképpen munkaviszony alapozta meg az önök későbbi együttélését Yoko Onóval? Tehát kialakult egy olyan bizalmi viszony, ez a te vagy a pszichiáterem kapcsolat,
biztos,
ami aztán különben később könnyen vált egy magánkapcsolat.
Hogy azért vagy nem, ez ezt nem tudom, de hogyha nem lett volna ez a munkakapcsolat, soha nem találkoztunk volna.
A záróra hétfői vendége Havattői Sámuel.
Nemzetvédelmi Egyetem. A lehetőség adott.